Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül énekeljük az új énekeskönyv 208., a régi énekeskönyv 167. dicséretét, az első versét, amely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, énekeljük a 62. Zsoltárt, az új énekeskönyvben az első, második és harmadik versét, a régi énekeskönyvben ez az első, negyedik és ötödik vers. Tehát a 62. Zsoltárt énekeljük, első verse így kezdődik: az én lelkem szép csendesen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 13-tól 35-ig tartó szakaszban. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt, Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét, eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve, elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok uncolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, a te hűséges kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy te feltámadott Úr vagy. Köszönjük, hogy nálad van az élet, és mi is csak nálad találhatunk életet. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk, hogy te szólni szeretnél a te igédben. Te látod a mi szívünk állapotát, te látod, hogy mire van szükségünk. Köszönjük, hogy azzal a reménységgel lehetünk, hogy te azt meg szeretnéd adni. Kérünk, hogy te légy itt közöttünk, te formálj a te igéden keresztül. Te látod azt, hogy milyen engedetlen gyermekeid voltunk az elmúlt napokban, hetekben, milyen sok mindennel megszomorítottunk téged, kérünk, hogy te formálj bennünket. Légy itt szent lelked által, és áld meg az igét, hogy megérthessük. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az új énekeskönyvünk 714. a barna énekeskönyvünk 625. dicséretét, annak is az első versét, amely így kezdődik, te hozzád jövünk már, Istenünk. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni az ő szent lelkének segítségű hívásával, megírva található az előbb felolvasott igeszakaszban, közelebbről Lukács evangéliumában, a 24. fejezet 32. és 33. versében eképpen. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten ünnepeltük húsvét ünnepét, megemlékeztünk Jézus Krisztus halál felett aratott győzelméről, a feltámadásáról, és láttuk azt is, hogy ez milyen reménnyel tölthet el bennünket is. A most vasárnapi istentiszteletünkön még kicsit maradunk húsvét légkörében, ugyanis a most felolvasott események Jézus Krisztus feltámadásának a napján történtek. Reggel feltámadott Jézus Krisztus a sírból, az asszonyok oda is mentek a sírbolthoz, üresen találták, sőt még angyalok is megjelentek nekik, de most mégis két csalódott tanítványról olvasunk, akik délután keseregve indulnak haza Emmausba, Jeruzsálemből. De mit kell tudni erről a két tanítványról? Az ige szakaszból kiderül, hogy valószínűleg, eredetileg nagy reménységgel készültek a Páska ünnepre. Lehet, hogy hallották, hogy Jézus is ott lesz az ünnepen, és azt remélték, hogy a nyomorult állapotban levő népükön, ugye a római elnyomás alatt levő zsidó népen, majd Jézus lesz az, aki segít. Ezért nagy lelkesedéssel mentek ekkor megrendezésre kerülő Páska ünnepre. A legnagyobb megdöbbenésükre azonban pont az ünnepen, pénteken végezték ki Jézust, keresztre feszítették. És lelkileg teljesen összeomlott ez a két férfi. Hatalmas keserűség van abban a mondatukban, amit most olvastunk is, pedig mi azt reméltük, hogy ő fog segíteni a mi népünkön. Ebben benne van az, hogy eddig volt reményünk, most már nincs. Nincs mit remélni, nincs kiben reménykedni. Az utolsó reményünk is meghalt. Tehát miután véget ért az ünnep, ez a két férfi hazaindul vasárnap délután. A szívük tele van keserűséggel. Egymással beszélgetnek az úton, és vádolják a nép vezetőit, sajnáltatják magukat, és egymást támogatják az ő reménytelenségükben. És eközben csatlakozik hozzájuk egy harmadik férfi, a feltámadott Jézus Krisztus, csak ők ugye itt még nem ismerik őt fel, és neki is elpanaszolják az ő szívüknek a bánatát. Azt látjuk, hogy Jézus türelmesen végighallgatja őket, majd elkezdi magyarázni nekik a Bibliának, nyilvánvalóan most itt az Ószövetségről van szó, azon részeit, amelyek a Messiásról szólnak, amelyek bizonyítják, hogy Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, és így kellett meghalnia a kereszten. A két tanítvány pedig teljes figyelemmel hallgatja Jézust. Azt olvassuk, hogy hevült a szívük, amikor Jézust hallgatták. És olyannyira jó volt Jézussal beszélgetni, hogy amikor estefele megérkeznek a saját házukhoz Emmausba, akkor nem is engedik Jézust tovább menni, hanem behívják a saját lakásukba. És ott történik valami egészen különös dolog, ugyanis Jézus nem vendégként viselkedik, hanem vendéglátóként. Ő kezdi el osztani az ételt, ő töri meg a kenyeret, és mikor ezt megteszi, hirtelen megnyílik a tanítványok szeme, felismerik Jézust, majd miután ez megtörténik, Jézus el is tűnik az ő szemük elől. Ez a két tanítvány pedig mindenféle megbeszélés nélkül rögtön felugrik, és egyetértéssel rohannak vissza Jeruzsálembe, hogy másokkal is megosszák azt, amit átéltek. Hogy valóban igaz az, amit reggel az asszonyok mondtak. Valóban feltámadt Jézus, valóban él. Ők már tudják, hiszen találkoztak vele. Együtt mentek az úton, beszélgettek, együtt vacsoráztak. Ezért el is mennek Jeruzsálembe, ahol megosztják ezt a hírt a tanítványi körrel, és azt látjuk, hogy Jézus követői egymást erősítik, kiki a saját bizonyságtételével. Kedves testvérek, ebből a szép húsvéti történetből négy olyan üzenetet szeretnék kiemelni, amelyek ma is aktuálisak lehetnek számunkra. Az első ilyen gondolat a négy közül az az, hogy Jézusnak gondja volt a megszomorodott tanítványaira. Két teljesen megkeseredett, kétségbe esett, reménytelen, már-már depressziósnak is mondható férfit láttunk a történetben. De Jézus nem hagyta őket ebben az állapotukban, hanem csatlakozott hozzájuk, és felüdítette őket. Jézusnak gondja van a kétségbe esett emberre, Jézus nem közömbös az ember élethelyzete iránt. És kedves testvérek, ez bennünket is reménnyel tölthet el, hogy Isten nem közömbös a mi életünket illetően. Ő pontosan tudja, milyen élethelyzetben vagyunk, hogy mi az a sok nyomorúság, ami bennünket ér, hogy mi az, ami kétségek közé szorít bennünket. Ő mindezt nagyon jól látja, és számon tartja. Hadd olvassam fel Jézus szavait Máté evangéliumából, ezt az ő tanítványainak mondja. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Azt látjuk, hogy még egy veréb sem esett le Isten akarata nélkül. Még az ilyen apró madarakra is gondja van Istennek. Sőt, a mező füvét, a virágokat, a fákat, az egészen kicsiny állatokat is Isten táplálja és gondozza. Hát nem vagyunk ezeknél értékesebbek Isten szemében? Hát maga Jézus mondja, hogy de, azok vagyunk. Sőt, azt mondja, hogy a hajunk szála is számon van tartva. Azt hiszem, egyikünk sem tudja, hogy igazán számon tartani a hajszálainak a számát. De Isten ezt megteszi. Istennek ennyire gondja van ránk, hogy az ilyen apróságokra is odafigyel. Hát akkor mennyivel inkább odafigyel az életünk azon problémáira, amelyek megszomorítanak bennünket, amelyek keserűséggel töltenek el, amelyek kétségek közé szorítanak minket. Isten pontosan látja, hogy milyen aggodalommal tölt el az anyagi helyzetünk. Látja, hogy mennyire félünk egy-egy betegségtől, vagy attól, hogy elveszítünk valakit. Látja, hogy miként tesz tönkre bennünket a folyamatos és monoton munka. Istennek gondja van mindezekre. És nem csak, hogy gondja van, hanem megoldást is kínál. Saját magát. Mert életünk összes problémájára és összes nyomorúságára csak is Jézus Krisztusnál találhatunk megoldást. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy akkor, ha imádkozunk, akkor minden problémánk hirtelen megszűnik, és egy csattintésre minden megoldódik. A Biblia sehol sem ezt tanítja. Igen, képes Isten ezt megtenni, néha meg is teszi, de általában nem a külső problémát szünteti meg, hanem a mi bensőnket akarja átformálni. Erőt akar adni mindenféle nyomorúság elhordozásához, hogy így is megtapasztaljuk az ő hatalmát, és ezáltal is őhozzá kerüljünk közelebb. Isten ezt akarja elérni, hogy a mi kétségbeesésünket, depressziónkat, aggodalmunkat őhozzá vigyük, és őt ismerjük meg minél jobban. A mai történetünkben is ezt láttuk. Jézus nem a körülményeken változtat. Nem űzi el a rómaiakat. Nem szabadítja fel Izrael országát a katonai elnyomás alól. Hanem a két tanítvány szívében történik meg a változás. És egészen új emberként örömmel térnek vissza Jeruzsálembe. Tehát ez volt az első üzenet, hogy Jézusnak gondja van az emberre. A második kiemelendő üzenetünk az az, hogy a tanítványoknak hevült a szívük, amikor Jézust hallgatták. Ketten sétálnak Emmaus felé, csatlakozik hozzájuk Jézus, és elkezdi nekik az Ószövetséget magyarázni. Szerintem mondhatjuk ezt, hogy Jézus igét hirdetett ennek a két férfinak. És azt olvassuk, hogy miközben Jézus beszélt hozzájuk, hevült az ő szívük. Azaz, megmozdult az ő szívükben valami. Teljes odafigyeléssel hallgatták Jézust. Égett a vágy a szívükben, hogy meghallják és megértsék azt, amit Jézus mond nekik. Én mindig megbotránkozom magamon, amikor ezt az igét olvasom. Mert nekem is van lehetőségem Isten szavát befogadni. Akár amikor itt a templomban igét hallgatok, vagy otthon Bibliát olvasok, és sokszor ezt természetesnek veszem. Oda sem figyelek rá. Vagy már el vagyok foglalva a saját gondolataimmal. Nem hevül a szívem, amikor Isten szavát hallgatom. Kedves testvérek, hevül-e a mi szívünk, amikor Isten szavát hallgatjuk? Akár amikor a Bibliát olvassuk otthon, ha ezt egyáltalán megtesszük, akár amikor az Isten tiszteleten vagy Biblia órán közösségben hallgatjuk Isten igéjét. Hevül-e a mi szívünk? Megmozgat-e bennünket Isten igéje? Vagy oda sem figyelünk rá? El vagyunk foglalva a saját gondolatainkkal, hogy mit főzzünk holnap ebédre, hogy milyen munkát kell még elvégeznünk, vagy mit szeretnénk csinálni a szabadidőnkben. Sajnos gyakran megesik, mint említettem velem is, hogy akár olvassuk, akár hallgatjuk az igét, úgy igazából oda sem figyelünk rá, és ha egy óra múlva megkérdezik, hogy miről volt szó az igében, akkor egy értelmes mondatot nem tudunk kinyögni. Szerintem megdöbbentő ez, hogy a mindenható Isten annyira fontosnak tart bennünket, nyomorult embereket, hogy szava van hozzánk. Hogy a mindenható Isten, aki az egész világot uralma alatt tartja, akit mi nap mint nap elárulunk a mi engedetlenségeinkkel, még így is annyira szeret bennünket, hogy szólni szeretne hozzánk. És még mi vagyunk azok, akik ezt természetesnek vesszük, akik elzárkózunk Isten igéje elől, akik oda sem figyelnek. Kedves testvérek, nem kell ennek így lennie. Hevülhet a mi szívünk, lehet imádkozni is ezért, hogy hadd tudjunk Isten szavára odafigyelni, hadd tudjuk azt meghallani és megérteni. Persze ehhez arra van szükség, hogy mi valóban az egy igaz Istent akarjuk megismerni. Ne csak szép gondolatokat róla. Ne csak a mi Isten képünkről akarjunk hallani, hanem valóban Jézus Krisztussal akarjunk találkozni. És ez már kapcsolódik a következő üzenetünkhöz, a harmadikhoz, hogy csak is a feltámadott Jézus Krisztussal való találkozás az, ami igazi bizonyosságot, igazi hitet ébreszhet a mi szívünkben. Ezt látjuk a két tanítvány életében is. Tudjuk, hogy ők eddig is Jézus tágabb tanítványi köréhez tartoztak, tehát valószínűleg már hallották Jézust, találkoztak vele bizonyos szintig, valószínűleg figyelték őt, voltak már a közelében, de mégsem voltak az ő igazi követői. Ez kiderül abból is, hogy hogyan reagálnak a nagypénteki eseményekre. Azt látjuk, hogy Jézus meghal, és ők teljesen összetörnek. Elkönyvelik, hogy nem ez a Jézus volt a messiás, pedig mi azt reméltük. Sőt, amikor az asszonyoktól hallják a feltámadás hírét, hogy Jézus feltámadt, akkor azt is szkeptikusan fogadják. Nem hiszik el az asszonyoknak, hogy feltámadt a Mester. Nincs bizonyosságuk abban, hogy Jézus él. De most, amikor egészen személyesen, egészen közelről találkoznak a feltámadott Jézussal, teljesen megváltozik az ő szívük. És azt látjuk, hogy az összes húsvéti történetben, hogy sokan hallották Jézus feltámadásának a hírét, de igazi bizonyosság csak azoknak a szívében támadt, akik találkoztak is vele, akik közelről találkoztak Jézus Krisztussal. És kedves testvérek, ez ma is így van. Csak azok jutnak valódi bizonyosságra, csak azok jutnak igazi hitre, akik Jézus Krisztussal személyesen találkoznak. Hát lehet vele manapság találkozni? Lehet. Azt mondja a Biblia, és azt mondja rengeteg hívő embernek a tapasztalata is, hogy lehet vele találkozni az ő igéjében, az ő szent lelke által. Lehet azt megtapasztalni, hogy Isten igéje egészen személyesen hozzám szól. Hogy Isten nekem mond valamit. Szoktuk így mondani, hogy Isten igéje szíven talál engem. És én erre persze válaszolok imádságban. Kedves testvérek, hogy állunk mi ezzel? Két férfit láttunk a mai igényben, akik sokáig megmaradtak szemlélődőnek. Távolról figyelték Jézust, hallgatták, mit mond, még valamilyen hitük meg reményük is volt benne, hogy talán ő lesz az, aki majd megmenti Izraelt, de nem volt igazi hit, igazi bizonyosság az ő szívükben. És amikor találkoztak egészen személyesen a feltámadott Krisztussal, akkor megváltozott az ő szívük. Találkoztam-e már Jézus Krisztussal? Ismerem-e őt? Persze nem csak úgy hallomásból, hanem egészen közelről, személyesen. Tapasztaltam-e már, hogy ő egészen személyre szabottan hozzám szól az ő igéjén keresztül? Tapasztalom-e az ő vezetését? Engedelmeskedem-e neki? Megvallom-e neki a bűneimet? Leteszem-e azokat? Távoli szemlélődő vagyok-e még? Vagy már Krisztus igazi követője? Mert nem elég Jézus közelében lenni. Vele találkozni kell. Őt követni kell. És akkor lehetünk igazán bizonyosak abban, hogy Jézus valóban ma is él. És Jézus ma is hív a vele való találkozásra. Ma is lehet hozzá jönni. Ma is lehet hozzá fordulni imádságban. És Jézus megismerteti önmagát azzal, aki őszintén megy hozzá, aki tényleg meg akarja őt ismerni. Tehát ez volt a harmadik üzenetünk, hogy a Jézus Krisztussal való személyes találkozás ébreszthet bennünk egyedül igaz hitet. És ennek a találkozásnak pedig meg lesz a következménye. És itt érkezünk el a negyedik ponthoz, mert aki találkozik Jézus Krisztussal, az meg akarja osztani ezt az örömöt másokkal is. A két tanítvány együtt vacsorázott Jézussal, felismerték őt, és amikor eltűnik Jézus, azt olvassuk, hogy a két férfi még abban az órában visszaindult Jeruzsálembe, hogy megosszák a többiekkel is a hírt. Tudjuk, hogy már este volt, vacsora után vagyunk, sötét van, mégis útnak indulnak. Emmaus Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, ezt olvassuk az igében, ez a mai mértékeink szerint körülbelül 11 kilométer. Ez egy jó 2,5 órás séta átlag tempóval. Az már csak haba tortán, hogy Emmaustól Jeruzsálemig folyamatosan emelkedik az út. Tehát ez a két férfi sötétben, folyamatos emelkedőn vállalta ezt a 2,5 órás sétát, hiszen ennyire megmozgatta őket az, hogy találkoztak Jézussal. Ezt másokkal is meg akarták osztani, ezt másoknak is el akarták mondani. Tehát a két emmausi tanítvány rohan vissza Jeruzsálembe, Péterékhez, és ott is találják őket, és beszámolnak arról, ami történt. Közben Péterék is elmondják, hogy Jézus Péternek is megjelent. Azt látjuk, hogy a tanítványok egymás hitét erősítik a bizonyságtételeikkel. ahogy a római levélben olvassuk, egymás hite által épülnek. És ez a hívő ember életében is így van. Ha valaki meghallja Isten hívó szavát, és találkozik a feltámadott Jézus Krisztussal, akkor előbb-utóbb eljut oda, hogy ezt az örömöt másokhoz is el akarja juttatni. Ezt másokkal is meg akarja osztani. Épp ezért az ő tetteivel, az ő szavaival, az ő egész életével Jézus Krisztusra mutat. Így szoktuk mondani, hogy bizonyságot tesz. Kedves testvérek, bizonyság tétele a mi életünk. Ha az emberek ránéznek a mi életünkre, abban Isten munkáját látják-e meg? Szoktunk-e Istenről beszélni másoknak? Hirdetjük-e az evangéliumot? Elhangzott-e a húsvéti történet, ami ünnepi asztalainknál? Hiszen erről szólt múlt héten az ünnep. Kedves szülők, hallják-e a gyermekeik Isten igéjét? Szoktak-e nekik Jézusról beszélni? Előkerül-e a Biblia az otthonainkban? Az emmausi tanítványok találkoztak Jézus Krisztussal, és azon nyomban mennek is bizonyságot tenni. Nem sajnálják az ő idejüket, az ő energiájukat, hanem áldozatot hoznak. Felkelnek és indulnak Jeruzsálembe. Magától értetődő számukra, hogy a Jézussal való találkozás után rögtön útra kelnek és viszik a feltámadás hírét. 2,5 órás utat tesznek meg, sötétben, emelkedőn. Kedves testvérek, ilyen magától értetődő-e számunkra, hogy bizonyságot tegyünk, hogy Jézusról beszéljünk? Hozunk-e áldozatot ezért? Elsősorban a magamból kiindulva hadd mondjam, hogy velem sajnos gyakran megesik, hogy nem. Sőt, van, hogy áldozatot sem kell hozni a bizonyságtételhez, mégis győz a félelem, a kényelem és a lustaság. Pedig nekünk aztán nem kell órákat sötétben sétálni. Jézus arra hív bennünket, hogy legyünk bátor hírnökei, bátor bizonyságtevői. Mert ez a két emmausi férfi ilyen bátor hírnök volt. És az, hogy ők ilyen bátran bizonyságot tettek, a tanítványi közösségnek is nagyon jót tett. Egymás hitét erősítették a hitben testvéreikkel Jeruzsálemben. Ilyen-e a mi közösségünk? Bizonyságot teszünk-e egymásnak? Bátorítjuk-e egymást a hitben, amikor látjuk, hogy a másik egy nehezebb időszakot él meg? Épülünk-e egymás hite által? Mert aki Jézus Krisztussal találkozott, az nem tud tétlen maradni. Az másoknak is a feltámadott Krisztusról akar beszélni. Az igehirdetés végéhez közeledve, hadd foglaljam össze, hogy miről volt szó. 4 főbb gondolatot emeltünk ki az emmausi tanítványok története kapcsán. Az első az volt, hogy Jézus nem közömbös az ember élete iránt, hanem gondja van rá. A második, hogy Isten igéjét hevőt szívvel, égő vágyjal kéne hallgatnunk. A harmadik, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az, ami egyedül igazi hitet ébreszthet a mi szívünkben. És itt a végén pedig arról volt szó, hogy ha már találkoztunk Jézus Krisztussal, akkor adjuk tovább az evangéliumot mi is. Kívánom, hogy így húsvét után is a feltámadott Krisztussal való találkozásnak az ideje legyen a mi életünkben, és vigyük magunkkal a hétköznapjainkba is a feltámadás örömhírét, bátor, bizonyságtevő hírnökként. Amen. Az Isten tiszteletre válaszolva, az igehirdetésre válaszolva énekeljük az új énekes könyvünk 750. a barna énekes könyvünk 765. dicséretét, annak is a 3. versét, amely így kezdődik: Jézus hív, vele járj! helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te nekünk utat törtél. Köszönjük, hogy Te mindent megtettél azért, hogy bennünket megments. Köszönjük, hogy Te semmit sem sajnáltál, hanem vállaltad azt a sok szenvedést, amit rád várt. De köszönjük, hogy Te fel is támadtál, és bennünket is az élet reménységével éltett. Te látod azt, hogy mi milyen sok aggodalommal, félelemmel vagyunk tele, hogy mi az, ami megnyomorítja a mi életünket. Köszönjük, hogy ezeket mind Te elét hozhatjuk. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk, hogy Te figyelsz a mi életünkre. Kérünk, hogy Te formálj bennünket, hogy valóban hadd tudjuk ezeket a nyomorúságokat elhordozni, és valóban nálad találjunk mindenféle gondunkra vigasztalást. Te látod azt is, Úr Jézus, hogy milyen gyakran nem figyelünk a Te szavadra, milyen gyakran el vagyunk foglalva a saját életünkkel, saját gondolatainkkal, és kizárunk Téged az életünkből. Kérünk, hogy Te szólíts meg bennünket, Te adj nekünk hevülő szívet, amely tényleg égő vágyjal hallgat Téged. És Te látod azt is, Úr Jézus, hogy milyen gyakran nem merünk rólad bizonyságot tenni, milyen gyakran lenne lehetőségünk, és mégsem tesszük ezt meg. Kérünk, Te tégy minket bizonyságtevőiddé, bátor hírnökeiddé, add, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, hanem valóban bátor képviselői lehessünk ebben a világban. Hadd kérjünk, Úr Jézus, azokért, akik szerettek volna eljönni a templomba, de nem tudnak. Kérünk a betegekért, Te légy az ő gyógyítójuk. Kérünk a gyászolókért, Te légy az ő vigasztalójuk. És hadd hozzuk eléd ezt a háborús helyzetet is, azt a sok embert, akiknek menekülnie kell. Kérünk, hogy az ő szívükbe is Te add a Te békességedet. Így kérünk azért a kárpátaljai gyülekezetért is, amely segítséget kért, ott is Te légy közöttük, a Te áldásod legyen azon a gyülekezeten. Így kérünk a saját gyülekezetünkért is, hogy valóban hadd tudjuk bölcsen kihasználni az időt, hadd tudjunk Te rád figyelni, veled közösségben maradni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. A ma délutánra tervezett házasköri alkalom nem személyes jelenléttel lesz megtartva, hanem online, a linket pedig az érintettek meg fogják kapni. A keddi imaóra és bibliaóra betegség miatt szintén el fog maradni, és nem lesz megtartva. Csütörtök este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor kóruspróba van tervben. Ezt szeretnénk személyesen megtartani, de ez még kiderül, erről is lesz tájékoztatás e-mailben. Pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, este 7 órától női köri bibliaóra lesz, valószínűleg online. Jövő vasárnap anyák napi családi istentisztelet lesz, erre is várunk mindenkit szeretettel. Gyermektáborunkat hirdetem, június utolsó hetében tervezzük a gyermektábort, illetve hirdetem itt a Mátraházi ifjúsági hetet és a gyülekezeti hétvégét is, ez júliusban lesz. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók gyülekezetünk honlapján elérhetők, és jelentkezni is ott lehet ezekre. Halottunkat hirdetem, özvegy Kovács Gézáné, Háló Julianna, 80 évet élt asszonytestvérünk temetése lesz szerdán délután 3 órakor. Az Úr adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Iratterjesztésünket is ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, beleértve az új énekeskönyvet is, lelki olvasmányok kaphatók az istentisztelet után. És még a presbitereket kérjük, hogy az istentisztelet után egy rövid megbeszélésre maradjanak itt a templomban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül énekeljük az új énekeskönyvünk 834. az új a régi énekeskönyvünk 396. dicséretét, amely így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.